Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Drága mennyei atyám, köszönöm neked a reggelt, az ébredést. Köszönöm a hétvégét, a pihenés lehetőségét. Köszönöm a családot, a barátokat, akiket mellénk adsz. Köszönöm azt, hogy te egyen-egyenként mindnyájunk életében ott vagy. Ott vagy a nehézségeinkben, ott vagy, amikor félünk valamitől. Uram, te látod azt, hogy mennyi teher van rajtunk, hogy mennyire félünk, de köszönöm, hogy te minden gondunkat komolyan veszed, és soha nem hagysz cserben. Köszönöm, hogy rád bízhatjuk az életünket, az érzéseinket, mert te beteljesíted, amit ígértél. Kérlek, Uram, te légy a reménységünk ezen a héten is, és adj erőt, hogy minden kötelességünket teljesíteni tudjunk. Hát, hogy ne veszünk el a feladatok sokaságában itt fél év előtt. Uram, vigyázz a sielükre, add, hogy épségben hazaérjenek. Kérlek, gyógyíts meg a betegeket, Isten így vigasztalás a gyászolók számára. Uram, kérlek, adj nekünk boldog szívet, és szeretettel, jósággal teli életet. Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.
Hallgassátok meg Istennek igéjét, amiképpen szól hozzánk, és megszólít bennünket Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának 12. részének a 35 és következő verseit hallgassátok.
Legyetek készenlétben, mindig legyetek teljesen felöltözve, és a kezetekben a mécses mindig égjen. Legyetek olyanok, mint a szolgák, akik várják uruk hazaérkezését a lakodalomból. Amikor megérkezik és kopogtat, azonnal kinyitják előtte az ajtót. Áldottak és boldogok azok a szolgák, akiket uruk ébren és készenlétben talál, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, az ilyen szolgákat uruk asztalhoz ülteti, ő pedig hozzákészül és kiszolgálja őket. Boldogok, akiket készen talál, akár éjfélkor, akár hajnalban jön haza. De jól jegyezzétek meg. Ha a házigazda tudna, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedni, hogy betörjön a házba. Ti is legyetek mindig készen, mert az emberfiú is akkor fog eljönni, amikor nem várjátok.
Eddig Istennek írott igéje. Légy résen, akiknek közületek volt dolga a cserkészettel, ők rögtön értették ezt a köszönést, hiszen a cserkészek köszönnek így, légy résen. És ennek a jelentése az, az ő tevékenységük közepette is, hogy legyünk készen lenni valamire, cserkészek esetében arra, hogy ha valahol kell segíteni, akkor tudjanak segíteni a másik embernek. És a mai reggeli igének, amit Máté felolvasott, ez a központi gondolata, hogy arra tanít bennünket az ige, hogy készen kell lenni valamire. És olyan különleges, hogy ugye az év elején, az első napokban ebben a közösségben Isten erre tanít bennünket, erre hív bennünket. Visszajöveteléről hallunk, ez mindig olyan különleges témakör úgy egyáltalán. Azt szeretném most tőled kérdezni így ezen a reggelen, hétfő reggelen, hogy mi jut eszedbe először, milyen érzést tölt el, ha azt mondanám, hogy Jézus 2019-ben fog visszajönni. Tehát ebben az évben. És egy kicsit ízlelgessük ennek a mondani valónak a tartalmát, próbálj bele gondolni abba az élethelyzetbe, amiben éppen benne vagy, és ebbe az élethelyzetbe beilleszteni ezt az információt, mondom csak feltételesen, hogyan éreznéd magad, milyen gondolatok vannak benned, ha azt mondanám, hogy Jézus 2019-ben fog visszajönni. Én három lehetséges választ fogok most boncolgatni a mai reggelen. Háromféleképpen reagálhatunk rá, vagy jellemzően háromféleképpen reagálnak rá, akik, ha meghallják ezt a kijelentést Jézus visszajövetéléről kapcsolatosan. Az első valahogy így hangzik, hogy mi van? Miért jön vissza? Egyáltalán maga az információ, hogy miről is szól ez az egész, miért kell neki visszajönni. Hát egy kicsit foglalkozunk akkor az elején ezzel. Itt most már nagyon felnézhettek a 12-esekre ebben a témakörben, mert ők már túl vannak a hittan tanmenetben, tantervben azon a részen, ahol már tavaly 11. évfolyamon tanultak az eszkatológiáról. Ez egy ilyen nagyon furcsa szó. Ez a szó jelöli azt a teológia tudományai ágai között, azt a területet, ami a végső időkkel kapcsolatos történéseket tárgyalja. És mindig nagyon érdekes és nagyon izgalmas, akkor, amikor az ember egy kicsit a jövőbe belelát, de a Bibliában van ilyen rész, a jelenések könyve ezzel foglalkozik, egy kis jövőbelátás. Itt is egy olyan proféciával, szabad ezt mondani, találkozunk, ami kijelent valamit a jövőre nézve, egészen biztosan, mégpedig azt, hogy Jézus vissza fog jönni a jövőben valamikor. Szóval elég sok információt találhatunk erről a dologról a Bibliában, persze nagyon kell hozzá ismeret és bölcsesség, hogy mindazt a dolgot valamelyest is érteni lehessen összefüggéseiben, ami ott a jelenések könyvében szépen fel van sorolva. Jó azt tudni és jó azt rögzíteni magunkban, hogy jelen üdvtörténeti korban, ez üdvtörténeti kor, ez azt jelenti, hogy ahogyan az Isten a teremtéstől, az új teremtésig gondozza ennek a világnak az ügyét, jelen üdvtörténeti korban az úgynevezett második adventben élünk. Az első advent volt az, amikor Jézus születésére várt a világ. Ugye ebben az adventi várakozásban voltunk, erre emlékeztünk, ezt ünnepeltük karácsony előtt. Tehát ez az első advent. A második adventben Jézus visszajövetelére várakozunk. Jézus maga is beszélt ugye erről, akár csak itt ezen az igehelyen, de más helyen is olvasunk erről információt a Bibliában, Péter révén is a Tesszalonika beliekhez írott levélben, és konkrétan megmondja, hogy mi fog pontosan történni. De mi is fog pontosan történni, egy kicsit szedjük össze. Nem tudjuk, hogy mikor, mert azt az órát csak az Atya tudja. Jézus visszajön az ég felhőjén, azt is tudjuk, hogy úgy, ahogyan elment, úgy fog visszajönni, az ég felhőjén, ahogyan elragadtatott. A Jézus Krisztusban elhunytak hívők feltámadnak ebben a helyzetben, majd elragadtatnak az éppen akkor élő hívő emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban. És gyakorlatilag ez lesz az egyértelmű jele, ez a történés lesz az egyértelmű jele annak, hogy megkezdődnek azok a végidők, amiről ír akár a Jelenések könyve is. Szóval, hogyha az a gondolat jött beléd először hallván ezt a szót, hogy mi lenne akkor, hogyha Jézus 2019-ben jönne vissza, hogy mi van, miért kell neki visszajönni, akkor erre röviden ez a válasz. A második mód, ahogyan erre reagálhatunk, az a következő: hát én ezt nem hiszem. Ki hiszi ezt el? És arra szeretnélek most tanítani benneteket, hogy alapvetően ez egy nagyon-nagyon veszélyes hozzáállás, hogyha ilyen kétkedve állunk hozzá a Biblia egyes kijelentéseihez. Azt írja az ige, hogy, és ehhez hasonlítja, hogy mint ahogy Noé idejében ettek, ittak, házasodtak az emberek, élték a mindennapi életüket, ugyanúgy lesz az ember fia, többféleképpen nevezi itt Isten, nevezi itt a Biblia Jézus Krisztust, de így lesz az ember fia visszajövetele is. Olyan szép, akkori, mindennapi életből megszokott példákat hoz az ige, azt mondja, hogy ketten a mezőn dolgoznak kint, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Akkori példák ezek, jó kérdés, ma milyen példákat tudnánk mondani, de egészen közel hozzuk most magunkhoz ezt a történetet. Ma hogyan mondanánk ezt? Ültek 34-en az osztályteremben, na is tippeljetek, mennyien mennek és mennyien maradnak. Hogyha egy kicsit körbenéztek most az osztályban, akkor egészen közel tudjátok hozni ezeket az érzéseket magatokhoz. Mert az ige, amiről beszél, az amikor megtörténik, az ilyen valóságos lesz. Nem lesz előzménye, hanem megtörténik. És valóban, ha úgy ér bennünket ez a helyzet, hogy ültök 34-en, 35-en, akármennyien az osztályteremben, akkor adja Isten, hogy mindenki elragadtassék. De az ige arról beszél, hogy lesznek, akik felvétetnek, és lesznek, akik itt maradnak. A YouTube-on szemléletes kisfilmek vannak a történésről, sajnos vannak nagyon gagyik is, érdemes némelyiket megnézni, keressétek a jobbokat, mert hogy alapvetően szépen rámutat arra valóban, hogy a mai hétköznapi életben milyen lesz ennek a valósága. És hogyha egy kicsit belegondoltok, akkor egy óriási döbbenet lesz, ha ez megtörténik. Gondolj bele abba, hogy mi fog ezután következni a Földön. Hogy fogják érezni magukat azok az emberek, akik kétkedve voltak ezek iránt, és egyszer csak valóságá válik mindaz egyébként, amiről az ige nagyon nyilvánvalóan beszél. És ha belegondolsz abba, hogy nem, remélhetőleg nem csak kevesen, adja Isten, hogy minél többen részt vegyenek ebben a ügytörténeti eseményben, de hogy utána hogyan fog tudni működni a világ ezek nélkül, az emberek nélkül, az is egy jó kérdés. Szóval egészen biztosan érdekes, de egészen biztosan döbbenetes is lesz, amikor ez megtörténik. Na de térjünk vissza. Szóval milyen gondolat van benned, amikor hallod most ezeket a szavakat? Elfogadás vagy kétkedés? Hiszem, hogy ez megtörténik, megtörténhet, vagy úgy állok hozzá, azt gondolom róla, hogy hát én ezt nem hiszem el, ki hiszi ezt el. És amilyen érzés, amilyen gondolat van most benned, ott a szívedben, a tudatodban, na ezek alapján lesz részed a történésben. Milyen érdekes, hogy nem egy vizsgálóbizottság vagy egy vizsgabizottság előtt kell majd megkapjad az elragadtatáshoz szükséges engedélyt, hanem a benned lévő reménység szerint fognak veled megtörténni ezek a dolgok. Pál apostol tanít az egyik helyen a Bibliában, hogy azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Sokan eljutnak oda keresztényként, vagy közeledve a kereszténységhez, próbáljunk így fogalmazni pontosabban, hogy beépítik a gondolatvilágukba a nekik tetsző keresztény elemeket. De amikor el kellene hinni a feltámadást, el kellene hinni azt, amiről most beszélek és tanít az ige, hogy Jézus azt mondja, hogy egyszer csak vissza fog jönni, amikor el kellene ezeket hinni, akkor az már nem megy. Te hogy vagy ezzel? Ez egy olyan dolog, ami alapvetően nem csak egy része, vagy egy magasabb szintű dolga a mi hitünknek, hanem az alapja. Vagy hiszem ezeket, vagy sem. Vagy ezekre tudom ráépíteni, ráállítani az életemet, vagy akkor minden embernél nyomorultabb vagyok. Szóval ez a második hozzáállás, hogy lesznek akik, lehet, hogy vannak akik közületek azt mondják, hogy hát ők még most ezt nem hiszik. A harmadik hozzáállás egy kicsit könnyedebb, de foglalkozunk ezzel is. Ez pedig valahogy így hangzik, hogy oké, rendben, jó lesz elragadtatás, meg Jézus visszajövetele, de nem jöhetne egy kicsit később, mondjuk akkor, amikor kb. Már 80-90 éves vagyok. Azt gondolom, hogy ezzel az érzéssel is szembe kell nézni. Ezzel nincs túl nagy baj, hanem csak az, hogy nem hiszük el azt, hogy amit Jézus készít nekünk, az minden itt megtapasztalt dologtól jobb lesz. És tényleg nincs ezzel baj, mert hát nagyon is szerethető ez az élet, szép dolgok vannak benne. És ráadásul igaz ez rátok, kedves fiatalok, akik nagyon is most tervezitek az életeteket, benne meg annyi szuper dologgal. Olyan jó rávilágít, a napokban olvastam egy újságcikkben valakinek a gondolkodását, olyan szépen rávilágít erre az emberi kétkedésre. Ez a valaki így írta le, hogy megkérdezték tőle, hogy ha van mennyország, akkor mit fog Isten kérdezni tőled? És ő pedig azt mondta, hogy mondok egy keresztneved, Béla, legyen Béla. Béla, na most már elhiszed? És ez olyan szépen, hogy amikor megérkezik a mennyországba, és Isten ezt kérdezi tőle, hogy akkor na most már elhiszed. És ez olyan szépen rámutat valóban arra az érzésre, amiben benne vagyunk, hogy olyan jól meg tudjuk szokni, szeretni ennek a világnak a kereteit, és tényleg még akár szerethető dolgok is ez. De higgyük el, hogy Isten ettől szebb dolgot, és valami más dolgot készített nekünk. Hagyjuk meg azért Istennek azt, hogy ő tud ettől is jobbat készíteni a számunkra. Pál apostol másik helyen azt mondja, hogy vágyom elköltözni és Krisztussal lenni. Valahol elkezdi érteni az ember ezt is, és nem csak azért, mert ahogy felnövünk, egyre nagyobb felelősség lesz, vagy van rajtunk. Szóval egyre inkább, ahogy majd haladtok előre a korban, akkor értitek majd Pál apostolnak ezt a kijelentését, hogy vágyom elköltözni és a Krisztussal lenni. Szóval ilyen ez. Pál apostol már tudta ezt jól érteni. Na de azért azt tudni kell, hogy ennek az embernek aztán nagyon is rendben volt a személyisége, gondolkodása, a hite. Szóval nem olyan nagy baj az, hogyha ez az érzés támad bennünk a kijelentés kapcsán, hogy tegyük fel, Jézus 2019-ben fog visszajönni, hogy oké, rendben van, de nem lehetne egy kicsit később, mert tudnék és szeretnék szép dolgokat megélni ebben az életben. Légy résen. Az ige arra tanít és arra figyelmeztet bennünket a mai reggelen. Légy résen. Légy készen. Hogyan tudsz készen állni? Hogyan tudunk készen lenni erre a történésre? Erőlködve, csak erre figyelve is, mellette minden egyéb mással nem foglalkozva. Ismeritek azt a jó kis történetet, ide illik hasonlatképpen, amikor árvíz van, és van egy hívő ember, és ő nagyon hisz az imádság erejében, és azt mondja, hogy az Isten őt meg fogja menteni, és mennek érte alacsony vízállás mellett teherautóval, később csónakkal, helikopterrel, és mindegyiket elküldi, mert azt mondja, hogy engem az Isten meg fog menteni, menjetek el, mentsetek másokat. És amikor Magyarországban találja magát, akkor Jézus mondja neki, vagy Isten mondja neki, hogy hát küldtem érted, hány embert és te egyikkel se jöttél, miért nem jöttél, pedig ezért imádkoztál. Szóval, hogy ez egy kicsit rámutat arra, hogy amikor elveszítjük a lényeget, aggódhatunk akár azon a készenállásban, hogyha ez mert történik a mi életünkben, akkor vajon mi azok között az emberek között leszünk-e, akiket magához emel az Isten, vagy sem, de nem ez a megfelelő hozzáállás. Az első fontos, amit meg kell jegyeznünk, hogy legyen benned egy határozott igen. Nem tudom, mikor lesz, nem tudom, milyen lesz, de ott akarok azok között lenni, akiket magadhoz vonz, Uram. ott akarok lenni szeretteimmel együtt. A második, amit tehetünk, az egy bibliai történettel kapcsolatosan szemléltetem, hogy hogyan tudunk jól készen lenni. Jézus az utolsó ítéletről beszél az egyik helyen, és azt mondja ebben, hogy jöjjetek atyám áldottjai. Jöjjetek atyám áldottait. Ők azok, akik a mennyországba kerülnek, így szólítja meg őket. És magyarázza, hogy miért jöjjenek ők, miért az atyának áldottai ők. És ezekkel a példákkal szemlélteti, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. És ezek kérdezik az atya áldottai, hogy hát jó, de hogy mikor látták egyáltalán Jézust ilyennek, mert hogy ők Jézussal, igen, megszemélyesítve őket, a szemreplőket ebben a történetben, nem találkoztak ilyen helyzetben. Mikor látták Jézust ilyennek is? Jézus azt így válaszol, hogy valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. És ez egy olyan szép magyarázat arra, hogy hogyan tudunk készen lenni. És amikor ezeken gondolkodom, és a mi életünkön gondolkodom, és az iskolai közösségi életünkön gondolkodom, akkor eszembe jutnak a nyilasmisi pakkok. Eszembe jutnak a készített karácsonyi díszek, amit a nyolcadikosok készítettek. Eszembe jutnak a fázós, adománygyűjtős délutánok, ahogyan láttunk benneteket, hogy milyen izgalommal mentetek idén is a fő utcára, és kértetek adományokat. Eszembe jutnak a szeretett dobozok, és a kék vödrök, és a régi emlékek, amikor még nekem is részem volt az osztályommal ebben a történésben, hogy oda is bizony kellett bátorság, hogy ilyen módon gyűjtsünk a rászorulóknak. Eszembe jutnak a tavalyi év melegétel osztásai, az ott látott megtapasztalások. Eszembe jut az az indulat, amikor végzősként igenis veszed a fáradtságot, és kérsz a szeretteidtől, ismerőseidtől szükségben lévő református iskolák javára. És eszembe jut az is, hogy milyen hálával voltak Malaviban, amikor megkapták az adományról szóló hírt, és erről köszönet nyilvánítást már visszajeleztek karácsonykor. Karácsonykor érkezett tőlük meg ez a köszönet nyilvánítás. Jó lenne élőben is látni az ő örömüket, reméljük, hogy kapunk róla minél több információt, vagy jó lett volna, de azt gondolom, hogy ezt is ide tudjuk sorolni. És eszembe jut az is, amikor az iskolai menetben, meg pörgésben kikiderül rólatok, mert valahogy kerül rá alkalom, hogy el tudjátok mesélni, hogy milyen egyéni szolgálatotok van a saját közösségeitekben. Amikor a kicsik közül, az elesettek közül, a szükségben szenvedők közül megtettétek akár csak egyel is, mondja Jézus. Na jó, ez nem arról szól, hogy egyszer valamit oszt kész, hanem arról, hogy ott van-e a szívedben az a nyitottság, hogy segíts, ha tudsz segíteni. Velem teszed meg, mondja Jézus. Na valahogy így kell igazán késznek lenni Jézus visszajövetelére. Kedves diákok, azzal kezdtem a mondani valómat, hogy milyen érzés, gondolat van benned, ha azt mondanám, hogy Jézus 2019-ben fog visszajönni. Pontosítok. Ezt kell a szívünkbe és az eszünkbe vésni. Bármikor visszajöhet. Akár a mai napon, akár a következő pillanatban, és nem is kell tovább mennünk, mert a bármikor az úgy érthető, hogyha megtörténhet úgy is, hogy én teljesen készen vagyok, és örömmel állok előtte, és jó szívvel, és reménységgel vagyok feléve. Áldjon meg Isten benneteket abban, hogy úgy tudjatok gyarapodni a bölcsességben, hogy ez a határozott igen, és ez a készség ott legyen a szívetekben mindenkor. Nagyon nehéz elképzelni, de hinnünk kell és tudnunk, hogy Jézus ezt mondta, hogy vissza fog jönni. Találkozunk minél többen a mennyországban. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, olyan sokszor fedi el a szemünket, gondolatunkat, érzelmeinket, a mindennapoknak a terhei, gondolatai, és talán ezek jól is vannak így. De valahogy lehet, hogy sokkal többször kellene úgy kitenni a reggeli tükörre, hogy Uram, Te ma is visszajöhetsz. Hogy ott legyen a szívünkben és a gondolatunkban mindenkor. És olyan csodálatos az, ahogyan tanítasz és hordozol bennünket, hogy nekünk nem azért kell benned hinni, meg szeretni erőből, kényszerből, hogy nehogy lemaradjunk valamiről, hanem megfordítod. Hanem hogy tényleg tudjunk szeretettel lenni mások felé is. És ez az, amit te kérsz tőlünk. És nem kell állandó szorongásba lenni, hanem egyszerűen csak bele kell helyezni magunkat ebbe a lelkületbe, amit te mutattál nekünk. És akkor minden rendben van. Hordozd bennünket, Urunk, a bölcsességet, növeld így a szívünkben, hogy ilyen aktívan, ilyen lelkülettel tudjunk készen állni. Köszönjük, hogy a te kegyelmed mindennél nagyobb, és formálj bennünket, és formáld azokat, akik még nem állnak készen erre a találkozásra. És így gondolunk szeretteinkre, ismerőseinkre. Hiszen itt emberileg ebben a világban az az érzés van bennünk, hogy talán sajnálnánk, ha itt kellene hagyni másokat. Köszönjük, hogy a te kegyelmed mindennél nagyobb, hogy elfedezett minden bűnt. Áradjon ki a te kegyelmed erre a mai napra, a mai napnak a tanítására, és tudjunk ebből növekedni. Urunk Istenünk, vágyakozunk veled lenni abba az elképzelt és megígért dicsőségbe, amit te leírtál, amit te bemutattál. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel vonsz magadhoz. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Mondjuk el együtt közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tehát kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. És akkor most ének Galánd újra egy YouTube-os felvétel, csak te, a Lévai Naptárban, ha kikeresítik a szövegét, akkor tudjátok követni. Én is közben itt keresem, és ismételten reménykedem, hogy anyukám tényleg nem most fog hívni. Hallgassuk szeretettel.
Házunkba is jöjjel velünk, te templomod, de Istenünk, ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenésünk.
Áldás, ékesség, köszönöm szépen.
Kipróbáljuk.
Kipróbáljuk. Kipróbáljuk.